Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat. Ahogy már hallották, ma már másodszor a Fidesz részéről, de hát talán annyi esemény van, és mint tudják, a nyáron a közismertebb kettő vizsgálóbizottság mellett működött egy harmadik is, a Cvakunikum RT adóvizsgálatával kapcsolatos tényfeltárást végző bizottság. Most a rövidített nevét mondtam, ez esetben ennél sokkal hosszabb és tényszerűbb a neve, de talán így alakult ki a köztudatban. És azért mondtam, hogy működött, mert ennek a bizottságnak csak 90 napos határidőt hagyott a kormánypárti többség. A határozat tervezethez egyetlen egy módosító indítvány érkezett annak idején, mégpedig az, hogy 90 napig működhessen csak ez a bizottság, és így egy kissé nehéz helyzetbe hozott bennünket, hiszen a feltett 28 kérdés mindegyikére a bizottság, mint ahogy a jelentés tervezetben majd utalok is rá, nem tudott mindegyikre kielégítő választ adni, éppen ennek a idő hiánynak a következtében. Jogilag egyébként 5. hó 23-án és 8 kezdődött, és 8. hó 21-én kellett végződnie. A bizottság a záró ülését augusztus 18-án tartotta, és ezen az ülésen az előkészítésnek következtében a jelentés tervezetet tárgyalta meg, amelyet mint elnök készítettem elő a két szakértő véleménye alapján. Azért említettem kettő szakértőt, mert úgy állapodtunk meg, hogy mind a kormány oldal, mind az ellenzék oldal egy-egy szakértőt főállásban foglalkoztat. A bizottsági ülésen a jelentés tervezet nem kapott többségi szavazatot, ez gyakorlatilag a kormány oldal nem szavazta meg, hogy konkrét legyek. Miről is volt szó a bizottság rövid 3 hónapos munkája alatt? Mint ismert, 2001 novemberében, őszén a Cvakunikum RT egy általános adóvizsgálatot kapott, egy tervszerűt, amely a eljáró vámhatóság munkakörében tervszerűen volt akkor tervezve, és ekkor megállapították az egyik Vermut családdal kapcsolatosan, hogy véleményük szerint tévesen sorolták be a vámtarifa számát ennek a terméknek. Ennek az a következménye, hogy sokkal magasabb adót kellett volna fizetni, ha a vámigazgatóság véleménye szerinti vámtarifa szám besorolás történik meg. Az alapprobléma innen adódik. 2001 novemberében, decemberében a vámhatóság az minden más esetben megszokott eljárásokat, rutinokat alkalmazza. 2002. január-februárjában újból más típusú, más termékeket is megvizsgál a Cvakunikum RT-nél. Ezeknél ugyancsak megállapítja a vegyvizsgáló intézet analizálásának következtében és besorolásának következtében, hogy téves a vámtarifaszám besorolás más vermut termékeknél is, tehát mondhatjuk úgy, hogy a termékcsalád minden akkor vizsgált és kritizált tagjánál. Ennek következtében kialakul egy vita a eljáró vámszerv és a cég között, amely vita végül is a lezárás napjáig, ez 2003 áprilisa folytatódik. De mint említettem, a vizsgálat első időszakban a normális eljárásnak megfelelően történik. A jelentéstervezet azonban több ponton megállapítja, hogy az eljárás a további szakaszokban kivételező, egyedi, hasonló típusú eljárást egyetlen más jövedéki terméket előállító cégnél nem tapasztaltunk. Pontosabban azt, hogy adó vizsgálat alá kerül, és a végén egy úgynevezett lezáró jegyzőkönyvvel mentesítik az összes felmerült kétely alól. A történethez természetesen hozzá kell vennünk egy időrendiséget, mégpedig azt, hogy 2002 év elején kormányváltás történik. 2002 év eleje előtti időszak, tehát a kormányváltás előtti időszaknál a jelentéstervezet több ténybeli megállapítást tesz, amely egyébként kérdés is volt a határozatunknál, és ezért erre ki kellett külön is térni. Egyik, hogy Csillag István több mint 7 évig, pontosabban 7 évig felügyelőbizottsági tag a Cvakunikum RT-nél. Ez a tagsága 2002. május 27-én szűnik meg, amikor egyértelművé válik, hogy gazdasági miniszter fog lenni. Megyesi Péter több mint 2 évig a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács elnöke, Elnöki megbízatása 2001. decemberében szűnik meg, amikor már hivatalosan és végérvényesen a szocialista párt miniszterelnök jelöltje. És tényszerű megállapítás az is, hogy Cvak Péter, a Cvak Unikum RT többségi tulajdonosa, először 1994 és 98 között a Szabad Demokraták Szövetségének frakciójának a tagja, majd pedig 2002. május 15-től frakció tag a Szabad Demokraták Szövetségénél, azaz országgyűlési képviselő, amely mandátumáról egyébként az év végén, november 5-én lemond. Mint említettem, feltétlen fontos információ, hogy a kormányváltás előtti időszakban a vámhatóság rutinszerű és az ügynek megfelelő eljárást folytat. Azonban az időpontokat összevetve látjuk, hogy 2002. májusa után a Vám és Pénzügyőrség vizsgálatot végző hivatala megtorpan, gyakorlatilag szembe helyezkedik a vámigazgatás összességével, a vegyvizsgálóintézet jelentésével, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokságával, a tarifálási főosztállyal, a jövedéki igazgatással. Azért említem ezeket a szerveket, mert ezek a szervek jogosultak abban, hogy egy tarifálási kérdésben állásfoglalást fejtsenek ki, mint felettesük a vizsgálatot végző vámhivatalnál. A vizsgálatot végző vámhivatal közel 8 hónapig nem tesz semmit sem az ügyben, végül azzal a igénnyel fordul a felettes szervéhez, az országos parancsnokhoz, hogy állásfoglalást kellene kérni, mert bonyolult az ügy, talán a pénzügyminisztérium is ebben segíthetne. Eközben természetesen a Cvak Unikum RT sem tétlenkedik, és mint ahogy a bizottsághoz eljutott több dokumentum egyikéből kitűnik, az RT kezdeményezésére a pénzügyminisztériumban 2003. február 12-én egy egyeztető megbeszélést tartanak. Ez fordulópont a ügy folyamán, hiszen ezen megbeszélésre számunkra érthetetlen módon, és ezért mondtam, hogy az eljárás döntő többsége kivételező és egyedi volt, hiszen erre a megbeszélésre, amelynek az a címe már az emlékeztetőből is kiderül, több oldalas emlékeztető készült erről a megbeszélésről, hogy a pénzügyminisztériumban 2003. február 12-én a Cvak Unikum RT ügyében tartott megbeszélésről készült emlékeztető. Ezen az emlékeztetőn részt vesz az adóvizsgálat alávont cég is, ez azért nem szokványos. Természetesen részt vesz a teljes vámigazgatás a legfelsőbb szintig, és részt vesz a kezdeményezésre a vendégváró szerepet elvállaló pénzügyminisztérium, annak is pedig a jövedéki főosztálya. Jövedéki főosztályt egyébként ekkor Beszteri Sára vezeti, és ezen az ülésem egyértelművé válik, hogy emlékeztető erről szól, hogy a pénzügyminisztérium a Cvak Unikum RT-vel ért egyet, azaz azzal a magatartással, hogy helyesen sorolta be a terméket, azaz a pénzügyminisztérium ezzel szembehelyezkedett és nem fogadta el a vegyvizsgálóintézet, vámparancsnokság, a tarifálási főosztály és a jövedéki igazgatóság szakmailag végig megtartott álláspontját. Hozzáteszem, hogy ezen álláspontot az összes érintett szerv jelenleg is fenntartja, ezt a meghallgatásokkor konkrét kérdésre válaszolva tudtuk meg. Ezen a megbeszélésen azonban még egy fontos eseményre utalhatunk. Itt hangzik el először, hogy törvénymódosítást kell kezdeményezni, hogy a úgynevezett bizonytalanságot a tarifálással kapcsolatosan szüntessék meg. A szavakat tett is követi, hiszen 2003 őszén benyújtásra kerül az a jövedéki törvény, amelynek következtében visszamenőleges hatállyal mentesítik mindazokat az adó és joghátralék alól, akiknek tarifálási besorolásból adódóan adó vagy bármilyen jog következményük volt. Ez nagyon érdekes lesz majd az ügy lezáró részében, ez a törvénymódosítás, ugyanis visszatérve még a magára a bizottsági ülésre, a február 12-ére említettem, hogy ezt Beszteri Sára a jövedéki akkori főosztályának vezetője vezette. Néhány hónapra rá egyébként helyettes államtitkára nevezik ki, majd amikor távozik a pénzügyminisztériumból, akkor pedig nem sokra rá a Szeszipari Szövetség és Terméktanács elnöke lesz, jelenleg is ezt a funkcióját tölti be Beszteri Sára. A jelentés tervezet megállapítja, hiszen erről több okiratunk van, amelyeket a vizsgálati szervek végeztek, hogy a Cvak Unicum RT adóhátraléka 2-2,5 milliárd forint, ezt maga a vizsgálatot végző pénzügyőr ezredes asszony teszi közzé, egy jelentésre kötelezte őt erre, és egyben megállapítja, hogy ez az összeg még adóbírság nélkül is, tehát várható, hogy a adóterhelés és a büntetés további növekményekkel számol. Ez csak, mint mondom, a Cvak Unicum RT esetére vonatkozik. Azonban a vizsgálóbizottságnak feladata volt, hogy vajon más cégek is kerültek-e hasonló helyzetbe, és ha igen, ővelük szemben hogyan járt el akkor a vám és pénzügyőrség. Több mint 10 cég került hasonló helyzetbe, hogy vámtarifális problémájuk volt. Ezen esetekben a vám és pénzügyőrség mindannyiszor a szokásoknak megfelelően határozatot hozott. A határozatot, aki nem fogadta el, fellebbeztek, első és másodfokon ez még közigazgatási szint, és hogyha itt nem jutottak dűlőre, magyarul az országos parancsnokságon, akkor elkövetkezett az elsőfokú és a másodfokú bírósági eljárás. Mindegyik esetben hangsúlyozom, ez történt. A többi cégnél, mint említettem, kérdéses volt, hogy vajon önálluk mekkora volt ez a vitatott összeg. Mivel adó titok ezeknek a cégeknek a nevei és a esetükre vonatkozó összegnek a nyilvánosságra hozatala, ezért csak tájékoztatásképpen tudom elmondani, hogy volt olyan cég, amely 5,9 milliárd forintos vitatott összeggel állt ez a vizsgálat után, egy tarifálási besorolás következtében. Ez volt a legnagyobb összeg, és a legenyhébb összeg is 400 ezer forint fölötti, közel 500 ezer forintos összeg volt. Összességében viszont látjuk, mint említettem, ezt tételesen nem hozhatjuk nyilvánosságra, de látjuk, hogy a feltárt adóhátralék több 10 milliárd forintos nagyságrendű volt, büntetések nélkül. Na most mi történt ezekkel az összegekkel? Mint említettem, a Cvak Unicum RT-ben egy kivételes, senki másnál nem alkalmazott eljárást folytattak le, mégpedig úgy zárták le úgy az ügyet, hogy egy lezáró jegyzőkönyvet vettek föl, hogy nem történt semmi. Egyik más esetben sem, a további 10-12 esetben sem így jártak el, hanem azt mondták az adóvizsgálat alá vont cégnek, hogy megtörtént a határozat, legyen szíves a közigazgatás szabályai szerint eljárni, fellebbezni, majd pedig, ha ez nem tetszik, bírósági útra menni. Mint említettem, a február 12-i pénzügyminisztériumban tartott megbeszélésnek volt egy fordulata, mégpedig az, hogy törvénymódosítást is kell kezdeményezni. Ezen törvénymódosításnak van egy szakasza, amelyre már utaltam, hogy mentesíti az ügyben érintetteket visszamenőlegesen, akiknek tarifálási besorolásban volt adó vagy joghátralékuk. Megnéztük az összes többi esetben, hogy mi történt ezekkel a cégekkel és a hátralékukkal. Egyik esetben sem történt meg befizetés, mert az összes eset volt, amelyik másodfokon közigazgatási szinten volt, volt, amelyik elsőfokú bíróság, volt, amelyik másodfokú bírósági szakaszban volt. Mindegyik cégnél megszüntették az eljárást a életbe lépő törvény miatt. Tehát amely törvény egyébként most már azt sem teszi lehetővé, hogy újbóli adóvizsgálatnál ezt a véleményünk szerint sérelmes eljárást újra lehetne vizsgálni, közismert, hogy 5 éven belül egyébként bármely adóeljárásnál újra lehet vizsgálni minden ügyet, de a törvény ilyen szövegezési megfogalmazása miatt ez sem teszi lehetővé. Ezáltal összességében meg kellett állapítani, és a jelentéstervezet megállapítja, hozzáteszem, hogy a jelentéstervezet kizárólag a hozzánk érkezett megkeresésekre adott válaszokból, a bizottsági jegyzőkönyvekből és a meghallgatott személyeknek a szószerinti nyilatkozataiból áll össze. Ezek alapján meg kellett állapítani, és a jelentéstervezetes meg is teszi, hogy több 10 milliárd forintos adóhátralékot, illetve büntetést engedtek el a törvénymódosítás következtében, amely törvénymódosítás, mint ahogy önök látják, egy cégnél megindított adóvizsgálat lezáró fejezeteként volt értékelhető. És most, amikor a napi hírekben már tudjuk, hogy közel vagyunk a idei költségvetési tervezéshez, hiszen mai főhírek is már erről szólnak. Talán alkalmas az időpont arra, hogy megkérdezzem az akkori pénzügyminisztert, a jelenlegi pénzügyminisztert, aki most Veres János, és az akkori időben államtitkári szerepkörben az ügyvizsgálati időszaka utáni részben és a törvénymódosításnál tevőlegesen szerepeltek, hogy Vajon nem hiányzik-e most ez az elengedett több 10 milliárd forintos bevételkiesés? Amikor tudjuk, hogy a magyar költségvetés egyik legnagyobb problémája a hiány, és ennek következtében az iszonyú mértékű eladósodás, illetve a felvett hitelek. Úgy gondoljuk, hogy ezen kérdés jó, ha eljut Gyurcsány Ferencig is, hogy gondolják át, az a több 10 milliárd forint, amit úgy tűnik egyetlen egy szituáció miatt gondoltak úgy, hogy segítünk valakin, az több 10 milliárd forintos adókiesést okozott, amelyről a jelentéstervezet szól. Mint említettem, kormányzati többség ezt a jelentéstervezetet nem fogadta el, de van az ügynek egy számunkra egy picit érdekes momentuma. Korodi Mária, aki alelnöke volt ennek a bizottságnak, augusztus 3-án egy saját jelentéstervezetet nyújtott át a bizottságnak. Ez azért érdekes, mert augusztus 3-án, amikor ő átnyújtotta nekünk ezt a jelentéstervezet, még azon a nap került sorra délután az akkori államtitkár, aki ma a pénzügyminiszter, Veres János meghallgatására, és az akkori pénzügyminiszter, tehát Draskovics Tibor meghallgatására. És hát egyben természetesen nem tudta és nem vette figyelembe azokat az információkat, amelyek augusztus 3-ától 14-ig érkeztek. Nagyon fontos információk voltak a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokságától, különösképpen arra, hogy hány cégnek volt adóhátralékos vitája vámtarifaszám besorolása kapcsolatosan. Erről épp a legutolsó pillanatban kaptunk részletes jelentést, de mint említettem, ez az adótitok körébe tartozik. Nos, Kórodi alelnök asszony az ülés folyamán jelezte, hogy bármi is történik a jelentés tervezettel, amelyet a bizottság ugye hivatalosan az általán benyújtott jelentés tervezetet vizsgált, ő saját képviselői indítványként a saját jelentés tervezetét be fogja nyújtani a parlamenthez. Mondom, ebben csak az egy picit furcsa, talán megmosolyogtató számunkra, hogy 2 héttel a bizottság ülésének lezárása előtt és nagyon fontos meghallgatások előtt és fontos információk megérkezése előtt készítette el a jelentés tervezetet. Lehet, hogy most nekünk kell azt mondani, hogy koncepciózus lehet az a jelentés tervezet, bár ők mindig ezt a véleményem szerint nem helyes vádat alkalmazták a bizottság egész munkájára is.